Szeretettel köszöntelek benneteket. Isten hozott mindnyájatokat, akik most érkeztetek. És mai alkalommal egy kicsit szokatlan lesz a téma. Jézus szamarairól fogok beszélni. Talán már a téma címe is egy kicsit furcsa, milyen szamarai vannak Jézusnak. De talán a végére egy kicsit közelebb jön mindnyájunk szívéhez ez a téma is. Valójában egy történettel szeretnék ma foglalkozni, és ez Jézusnak a Jeruzsálembe való bevonulása. És ezzel kapcsolatban a Bibliában van egy profécia. És ezt meg is említi szinte az összes evangélium, hogy amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, hogy a szolgálatának a végén, közvetlenül a kereszthalál előtt, akkor ezzel egy proféciát teljesített be. János evangéliuma így emlékezik meg erről. Jézus pedig, János 12. fejezet 14-től 16. versig. Jézus pedig talált egy szamarat, és felült rá, amint megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme a te királyod jön, szamárcsikón ülve. Ezeket eleinte nem értették a tanítványai, de miután megdicsült Jézus, visszaemlékeztek arra, amik megvannak írva felőle, hogy amik megvannak írva felőle, azok történtek meg vele. Hát ugye a tanítványok nem értették azt, hogy mi történik akkor, amikor ezek történtek, de utólag megértették. Na most az a kérdés, hogy mi értjük-e azt, hogy mi történt, és miért az történt meg, és miért ez volt megírva a proféciákban. Először is nézzük meg ezt a proféciát, jó? Zakariás könyvében, 9. fejezet, 9-től 10. versében szerepel ez a profécia. Örülj nagyon, Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya! Íme királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító, alázatos és szamárháton ül. Nőstény szamár csikóján. Kiírtja a harci szekeret Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, kivész a harci is. Békességet hirdet a népeknek. Az egyik tengertől a másik tengerig uralkodik, és a folyamtól a föld határáig. Tehát ez a profécia, ez arról szól, hogy a király bevonul Jeruzsálembe szamárháton. Eddig talán elég egyszerű a proféciát. Tehát amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor ezt a proféciát teljesítette be, és ezért királyként vonult be. Szeretném elolvasni a történetet, bár szerintem a legtöbben ismerjük, de mivel a részletekre is szeretnék majd kitérni, ezért szeretném, hogyha felelevenítenénk a történetet, és megfigyelnénk a részleteket. Először Márk evangéliumából fogom felolvasni a 11. fejezetből. Az első verstől olvasom. Ahogy közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagé és Betánia táján, az olajfák hegyénél elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik, menjetek az előttetek lévő faluba, és mihelyt megérkeztek oda, találtok egy megkötött szamárcsikót, amilyen ember még nem ült soha. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha valaki azt kérdezné, miért teszitek ezt? Mondjátok. Az Úrnak van szüksége rá. És hamarosan visszaküldi. Elmentek azért, és megtalálták a szamárcsikót kinn az utcán, az ajtófélfához kötve, és eloldották. Az ott állók közül pedig némelyek megkérdezték. Mit csináltok? Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta. Ekkor hagyták őket elmenni. És oda vezették a szamárcsikót Jézushoz, majd ráterítették felső ruháikat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruháikat, mások pedig a mezőn vágott lombos ágakat terítettek az útra. Az előtte menők és az őt követők így kiáltoztak. Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsánna a magasságban. Hát, körülbelül ennyi a bevonulás története, ugye lehetne még olvasni egy másik szállat is, ahogy a farizeusok hogyan viszonyultak ehhez a történethez, de én most nem erről szeretnék beszélni, hanem kifejezetten arról a részéről, ami a szamáról szól. Először is tegyük fel ezt a kérdést, hogy miért szamár? Miért pont szamár? Van ennek jelentősége? Hát ugye azt mondja a profécia, hogy királyod jön hozzád, aki igazi szabadító, alázatos és szamár háton ül. Nem tudom, egyébként bármilyen kommentárt megnéztek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Hát erre a témára általában ezt szokták mondani, hogy a szamáron való bevonulással Jézus az alázatosságát fejezte ki, azt, hogy ő nem hódító, uralkodóként jön, hanem békességet hirdet. Ugye abban az időben, ha valamelyik király meghódította egy területet, akkor nagy paripával, mindenféle dísz bevonulással vonult be egy adott területre. Jézus viszont, ahogy olvassuk a proféciában is, és látjuk az evangéliumokban, ő szamárháton vonult be. A szamár az az egyszerű embereknek a teherhordó állata volt. Hát nem egy kifejezetten dicsőséges paripa volt, hanem az egyszerű szegény embereknek az állata, a munkaeszköze volt. Egyébként nagyon érdekes ez a szó, amit itt alázatosnak fordítottak. Ezt szó szerint úgy kellett volna fordítani, hogy szegény. Talán az egyik fordításban, az evangéliumokban így is adják vissza, hogy szegény is szamárháton ül. Hát tényleg ez van a zakariási proféciában, hogy szegény. Tehát, hogy Jézus a szolgálatában nagyon sokszor a szegényekkel azonosult, szolidaritás vállalt, azokkal, akik a társadalom peremére voltak szorítva, akik nem kifejezetten a társadalmi elithez tartoztak. Tehát ez Jézus szolgálatában egy nagyon fontos szempont volt, és amikor királyként vonult be Jeruzsálembe, akkor is nem a gazdagságot, a pompát hangsúlyozta, hanem azt, hogy ő az egyszerű, hétköznapi emberrel azonosul. És ami hangsúlyos itt, azt mondja, hogy ez az egész tizedik vers arra szól, hogy kiírtja a harci szekeret, kivész a harci, tehát, hogy nem a háború a lényeg, hanem a békesség. Tehát ez a profécia Jézust a békesség királyaként mutatja be, ő békesség királyaként vonul be Jeruzsálembe. Na most szeretnék megmutatni nektek egy másik proféciát Jézusnak egy másik bevonulásáról. Nem tudom, tudjátok, hogy mire gondolok. Ugyanis lesz Jézusnak egy másik bevonulása, egy másik állaton. Hú, de furcsa dolgokat mondok. Jelenések könyve 19. fejezete ezt mondja. Jelenések 19. fejezete 11-től 14. versig, amikor Jézus másodszor jön el erre a világra, a mennyből, az ő dicsőségében. Így írja le, Jenések 19.11-től 14-ig, figyeljük meg az állatot. És láttam a megnyílt eget, és íme egy fehér ló. És aki azon ült, annak neve hű és igaz, aki igazságosan ítél és harcol. És a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve föl volt rá írva, amelyet senki sem tud, csak ő maga, és vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták őt Isten igéje. Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta, fehér gyolcsba öltözve. Nem tudom, érzékelitek a különbséget a két bevonulás között. Az egyiknél szamárháton jön, békességet hirdet, eltörli a fegyvereket, itt pedig azt olvassuk, hogy fehér lovon jön, és nem csak egyedül, hanem sok fehér lóval, és ítél és harcol. Tehát ez egy egészen más karakterű bevonulás. Most, amikor Jézus a történelem végén lovon jön el, lovon, úgy, mint ahogy a királyok hódítani szoktak, akkor ő tényleg hódítani fog. Eltöröl minden addigi királyságot, és népet és nemzetet erről a földről. Tehát akkor tényleg hódítóként fog eljönni. Tehát itt Jézusnak két egészen különböző bevonulásáról szól, de mind a kettő Jézus királyságáról szól, mert ugye itt a királyságnak a megalapításakor, vagy a király bevonulásáról van szó, mind a két esetben. És az egyik esetben hódítóként mutatkozik be, ez lesz a második eljövetelekor. És az elsőnél viszont a békesség királyaként jön, ott nem harcolni jön. Viszont ott is királyként jön el. Na most akkor két különböző országról van szó? Mert hogy mind a kettő Jézus királyságáról szól. Az egyik is király, az elsőnél és Zakariásnál is jön hozzád a királyod. De az a helyzet, hogy Jézus az ő királyságának két szakaszáról beszélt. Ugye amikor itt a földön volt, akkor csak az egyikről beszélt, de tudjuk a Bibliából, hogy lesz egy másik szakasza is, ami itt Jelenések könyvében írva van, hogy ezzel veszi a kezdetét, az a másik szakasz, amikor Jézus a lovon jön el. De amikor Jézus először jött el, akkor ő egy olyan királyságról beszélt, ami nem egy fizikális királyság, hanem amikor megkérdezték a farizeusok, fel is olvasom Lukás 17-ben, 20-21. Versig, megkérdezték őt a farizeusok, hogy mikor jön el az Isten országa. Ezt a feleletet adta. Az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Nem mondják majd, hogy íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa bennetek van. Hát, hogyha van egy ország, és itt az ország egész pontosan királyság, akkor oda kell egy király is, nem? Tehát egy királyság, ott akkor nevezünk királyságnak, hogyha van király. Na de hát a király valamikor el kell, hogy foglalja azt az országot. De ez az ország, ez nem fegyverekkel van elfoglalva, mert ez az ország, ez bennetek van. Ez egy belső tapasztalat. És valójában, amikor Jézus Szamáron bevonult Jeruzsálembe békesség királyaként, akkor erről az országról volt szó. Arról az országról, amit bennünk alapít meg. Nem azt, amit majd amit a zsidók vártak egyébként, ami majd testileg békét teremt az egész földön, eltörli a háborukat, a harcokat, népek közötti különbséget, stb. Tehát valójában ez a történet, amikor Jézus Szamáron vonult be, ez egész az Istennek a bennünk való királyságáról szól. Úgyhogy, ha így olvassuk ezt a történetet, akkor nagyon sok fontos tanulságot szűrhetünk le ebből a történetből. Valójában ez egy élő példázat. Tehát az, ahogyan Jézus ezt az egészet végig csinálta, ahogyan az Isten ezt megtervezte, az egy példázat arról, hogy Jézus hogyan állítja fel az ő békeországát bennünk, az emberekben. Nézzük meg! Most akkor ilyen szemmel olvassuk újra ezt a történetet. Több evangéliumból is fogok olvasni, főleg Lukács evangéliumából, de ezt a részt most Márk evangéliumából olvasom újra, a 11. fejezetből. Ahogy közeledtek Jeruzsálemhez Betfagé és Betánia táján, az Olajfák hegyénél elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik, menjetek az előttetek lévő faluba, és mihelyt megérkeztek oda, találtok egy megkötött szamárcsikót, amilyen ember még nem őt soha, oldjátok el és hozzátok ide. El fogom olvasni még egy párszor ezt az igét, de most erre a részet szeretném felhívni a figyelmet. Azt mondja, hogy elküldött kettőt az ő tanítványai közül. Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, hogy Jézus miért nem... Annyi furcsaság van ebben a történetben, csak néhányat szeretnék megemlíteni. Például, miért nem Jézus szerezte be azt a szamarat? Miért a tanítványait küldte el? Aztán, miért van az, hogy utána, majd erre is ki fogok térni, hogy nem kértek engedélyt előzetesen a tulajdonosoktól, hanem azt mondta nekik, hogy oldjátok el. És ha esetleg utána megkérdeznek, akkor ezt mondjátok. Tehát, hogyha ezt úgy mai szemmel olvassa az ember, hát lopással lehet vádolni Jézust ezért. Ellopatta a tanítványaival azt a szamarat, mert hogy nem kért engedélyt, csak utólag. Na mindegy, szóval az egész történetben van egy csomó furcsaság, de mindez azért van így, mert ez egy nagyon szemléletes példázat az Isten országának felállítására. Na kezdjük az elején, szóval elküldött kettőt az ő tanítványai közül, hogy menjenek a faluba, és találnak majd egy szamarat. Tehát, hogy keressék meg ezt a szamarat. Nem? Ez volt a feladatuk kettő tanítványnak, hogy keressék meg azt a szamarat azon az adott helyen. Mikor küldte Jézus ki kettessével a tanítványait? Tehát, amikor az evangéliumot kellett hirdetniük, ezt olvassuk Márk 6-ban is, 7. versben, magához szólította a 12-t, és kettessével kezdte őket kiküldeni. És Máté 10:5-7-ben ezt a parancsot adta nekik, amikor kiküldte őket. Pogányok útján ne térjetek le, Samáriai városba sem menjetek be, hanem menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek mindenütt, elközelített a mennyek országa. Tehát nagyon érdekes, hogy amikor Jézus kiküldte kettessével a tanítványait, akkor azért küldte őket, hogy keressék meg Izrael házának elveszett juhait, és hirdessék nekik a királyságot. És ugye arról beszéltünk, hogy ez a Szamár példázat, ez az Isten királyságának a felállításáról szól. Tehát valójában ennek a Szamárnak az eltulajdonítása, ez az Isten királyságának az evangéliumáról szól, hogy ezt hogyan hirdetik, és ez hogyan működik. Figyeljük meg, mit mond a Szamárról. Azt mondja, hogy találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még soha nem ült, és oldjátok azt el, és hozzátok ide. Hát milyen parancsot adott Jézus a tanítványinak? Egyáltalán mi volt Jézusnak a küldetése? Hogy arról beszél maga Jézus, ugye Ézsaiást idézi, hogy azért jött, hogy a megkötözötteknek megoldást hozzon, szabadulást hozzon a foglyoknak. Hát ez a szamárcsikó, ez meg volt kötözve, és az volt az első dolguk a tanítványoknak, hogy oldozzák el. És valójában minden ember meg van kötözve. Minden ember meg van kötözve a bűnnel, meg van kötözve a múltjával, és Krisztus tanítványainak az a feladata, hogy szabadulást és megoldozást vigyenek az embereknek. Azt is olvassuk erről a szamárcsikó, hogy amelyen ember még soha nem ült. Hát itt ugye ez Isten országáról szól ez a példázat, és Jézusnak kellett ráülnie. Tehát ez egy olyan, az a szamár, amin még soha nem ültek, az egy kihasználatlan szamár. Az nem tölt, egy szamárnak az a dolga, hogy terhet cipeljen, hogy igát vonjon. Az a szamár, ami még nem hordott terhet, nem cipelt embert, nem volt igát, az egy kihasználatlan, az nem tölti be a rendeltetését, nem igaz? Tehát az az ember, aki még meg van kötözve, aki még nincs Isten országában, az nem tölti be az eredeti rendeltetését, az Isten szerinti rendeltetését. Annak az élete, az egy hiába való élet, így fogalmazza az apostol, hogy hiába való élet. Nem tölti be a rendeltetését. Amíg Jézus nincs az életünkben, mint király, addig mi sem tudjuk az életünknek a rendeltetését betölteni. És itt jön a legizgalmasabb rész. Lukács evangéliumából fogom olvasni, 19. fejezet 32-től 35. versig, az, hogy hogyan vitték el ezt a szamarat, ugye? Azt mondta neki Jézus, hogy egyszerűen meglátjátok, eloldozzátok, és kész. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik. Amikor a szamárcsikót eloldozták, azt kérdezték a gazdái. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig azt mondták, az Úrnak van szüksége rá. És elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és ráültették Jézust. Tehát, hogyha most ezt a történetet próbáljuk így átvetíteni a keresztény embernek az életére, meg az evangélium hirdetésére, itt van egy megkötözött ember. Ki az, aki megkötözte? Hát a sátán kötözte meg, nem? Tehát ennek a szamárcsikónak a gazdája, az a sátánt jelképezi. Tehát amikor Jézus valakit megszabadít, akkor nem kér elnézést, akkor nem kezd el vitatkozni az ördöggel, hanem egyszerűen hatalmat vesz rajta, megszabadítja az embert. És ha esetleg az ördög elkezd vitatkozni, akkor az a válasz, hogy az Úrnak van szüksége rá. Tehát az Isten igéje, az felett áll sátán minden vágyjának, sátán minden erejének. Ez egy óriási jó hír, hogy az ördöggel nekünk nem kell veszekednünk, nem kell vitatkoznunk, nem kell elkérnünk tőle semmit, hanem Isten igéjével, Isten igéjének a szólása az szabadulást hoz az embereknek. Ugye maga Jézus így ezt mondta a a saját küldetésének a megjelölésekor, hogy szabadulást hirdessek, meg a megkötözötteknek megoldást hirdessek. Tehát ő egyszerűen kihirdeti, és az ő tanítványi is kihirdetik a szabadulást, és az az ige, az úgy van. Azt nem kell vitatkozni, nem kell harcolni. És láthatjuk, hogy itt ugyan nem írja, pont Lukács nem írja, de amikor Márk evangéliumából olvastam fel, akkor ott azt írta, hogy és amikor ezt mondták a tanítványi, elmondták azt, amit Jézus mondott, akkor elengedték őket. Na mi a helyzet ezekkel a ruhákkal? Nem tudom, megfigyeltétek-e már, de hogy a szamárra ráterítették a tanítványok a felső ruháikat. Ezt olvassuk Márk 11:7-8-ban is, és oda vezették a szamár csikót Jézushoz, majd ráterítették felső ruháikat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruháikat, mások pedig a mezőn vágott lombos ágakat terítették az útra. Tehát a szamár csikó az be volt takarva felső ruhákkal, tehát ilyen abban az időben nem ilyen kabátok voltak, hanem ilyen lepedők voltak tulajdonképpen, ilyen lepedőkbe öltözködtek az emberek. De be volt terítve ezekkel a ruhákkal, sőt, amin lépdelt a szamár csikó, azok is az embereknek a felső ruhái voltak. Nem tudom, hogyha elképzelitek ezt a történetet, ezt írja. Felső ruháikat meg lombos ágakat terítettek az útra. Tehát a szamár csikó ezzel volt bevonva, és ezeken lépdelt. Tehát az embereknek a ruháin, meg a ruháival volt bemond, meg az emberek ruháin lépdelt. Hát ez mi a csodát jelenthet ez? Azt gondolom, hogy jókat mondtok, én arra jutottam magamban, hogy amit a tanítványok adnak egy olyan embernek, aki megszabadult, és Jézus Krisztust fel akarják rá ültetni, hát mi az, ami Jézus Krisztust az emberhez közel tudja hozni, alkalmassá tudja tenni arra, hogy Jézus befogadja. Ez a kegyelem. Tehát az irgalomnak a cselekedetei, a bűnbocsánat, a kegyelemnek a közvetítése. Nagyon érdekes egyébként, hogyha belegondolunk ebbe, hogy ezt a szamarat ezt betakarták, befedezték a ruháikkal. És az Ószövetségben van egy ilyen fogalom, hogy engesztelés. És szó szerint ez a szó ez azt jelenti, hogy befedezni. Elfedezni. Tehát amikor valaki megbékél Istennel, amikor kegyelmet gyakorolnak rajta, akkor elfedezik. Ez a szó szerepel ott eredetileg, és ezt a szamarat, ezt szó szerint elfedezték. De nem csak elfedezték, hanem az útjába is sorozatosan tették ezeket a ruhákat. És hogyha ez mind a kegyelmet jelképezi, ez azt jelenti, hogy egy ilyen embert, aki még nem volt Isten királyságában, körülvesznek a kegyelemmel, és az ő útját is kegyelemmel egyengetik. És Jézus pontosan ezt mondta a tanítványainak. János 20. fejezet 22.-23. versében. Ezt mondva rájuk lehet, és így szólt, vegyetek Szent Szellemet, akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek. Akikét megtartjátok, azok megmaradnak. És az apostolok nagyon komolyan vették ezt a parancsot, és amikor hirdették Jézust, akkor nagyon határozottan beszéltek arról, hogy ők ezt a hatalmat gyakorolják. Apostolok cselekedetei 13. fejezet 38. versében ezt mondták, azért legyen nektek tudtotokra, atyánfiai férfiak, hogy általa, mint Jézus által, a bűnök bocsánatát hirdetjük nektek. Tehát ők ezt tényként kezelték, eléjük tették a bűnbocsánatot. Hogy az Jézus Krisztusban egy elérhető valóság számukra. Zsidókhoz írt levél azt mondja, jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet. Tehát a kegyelem az, ami megerősíti az embert a hitben, ami alkalmassá teszi arra, hogy az Istenben bízzon, hogy az Istennek átengedje önmagát, átadja önmagát, hogy Jézus Krisztus tudjon uralkodni benne, és ez az, ami az élet során is, ez a kegyelem, ez a megbocsátás, ez az irgalom az, ami az embert megerősíti, hogy tovább tudjon menni. Ugye a szamárnak nem csak az elején terítették rá a ruhákat, hanem az útjába is folyamatosan oda tették azokat a ruhákat. Tehát ez a kegyelem, ez folyamatosan kell, hogy áradjon, és ez a kegyelem, ez a többi tanítványon keresztül árad. Ez Jézus tanítványin keresztül árad. És utána a folytatásban pedig azt olvassuk, Lukás 19.36-38-ig, ahogy ment, az emberek az útra terítették előtte a ruháikat, amikor már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Milyen szép dicséretet kapott ez a szamár, nem? Hát nem a szamarat dicsérték, nem? Tehát amikor ez a szamár bevonult Jeruzsálembe, akkor kit figyeltek az emberek? Az Úr Jézust figyelték. Tehát annak az embernek az életében, ahol Jézus a király, ott Jézust fogják áldani, és Istent fogják dicsőíteni az emberek. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés az életünkben, ha végig gondoljuk az életünket, hogy amikor minket néznek az emberek, akkor mi végig vonulunk az utcán, akkor Jézust látják-e bennünk? És Jézust dicsőítik-e, az ő csodáit dicsőítik-e, amikor minket látnak az emberek? Úgyhogy igazából ennyiről szeretnék beszélni a példázat kapcsán, illetve van még egy dolog, amit Máté evangélium említ meg, mégpedig az, hogy nem csak egy szamáról volt itt szó, hanem kettőről. Nem tudom, láttatok-e már Jézus filmet, vagy egy képet erről a történetről, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. A legtöbb esetben egy szamár van a képeken, vagy a filmeken, de Máté evangélium arról beszél, hogy kettő szamár volt, egy nőstény szamár és a csikója. Máté 21. fejezet első 3 verse ezt így írja le. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez érkeztek, Jézus elküldött két tanítványt, és azt mondta nekik: menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat. Itt a megkötött szamár, ez egy nőstény szamár volt, nőnemben szerepel az eredetiben is, a csikójával együtt. Tehát egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oké, ez kettő. Oldjátok el, és vezessétek ide hozzám. Ha valaki bármit is szólna, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Tehát végig többes számban beszél. Máté evangéliumában kiegészül a történet az, hogy két szamár volt. És valójában a profécia is két szamárról beszél, hogyha egy kicsit figyelmesebben olvastuk volna, akkor kiderült volna, hogy a proféciában is két szamár van megemlítve, nem csak a csikó, hanem a csikónak a szülője is. Ugye Máté 21 is idézi Zakariás könyvét, mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólt: mondjátok meg Sion lányának, íme a te királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, teherhordó állat csikóján. Tehát itt van a teherhordó állat, az az anya, egyébként ott nőnemben szerepel, az eredetiben is, az a teherhordó állat az az anya, és a csikó az egy hím, hímnemben szerepel ott az eredetiben is, tehát itt van a nőstény és a csikója. Úgyhogy Zakariás is két szamárról beszélt, és ez így is teljesedett. Csak ugye Jézus a csikón vonult be Jeruzsálembe, a többi evangélium csak erről tesz említést, de ott volt ennek a csikónak az anyja is. És nagyon érdekes, hogy a ruhákat úgy tűnik, hogy mind a kettőre ráterítették. Máté 21. 6-7. versig ezt mondja: a tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta, elhozták a szamarat és annak csikóját, tehát mind a kettőt elhozták, majd felső ruhájukat rájuk terítették, és ő ráült azokra. Hát itt egyébként lehet vitatkozni, hogy most akkor Jézus a szamarakra ült rá, vagy pedig a ruhákra ült rá, amire a csikóra terítettek. Ez most egy részletkérdés, ebbe a vitába nem szeretnék belemenni, mert a teológusok is vitatkoznak rajta. Úgyhogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a szamár is eljött, vagy az anya szamár, és a csikója is, és a ruhájukat mind a kettőre ráterítették. Ez egy érdekes kérdés, hogy akkor most mi a csodának jött ez az anya szamár, meg mit tanulhatunk ebből, mi ennek a jelentősége? Én azt gondolom, hogy itt egy csikóról volt szó, ami még ember nem ült, tehát ez talán nem egy teljesen kölyök szamár volt, hiszen elbírta már Jézust, de valószínűleg még ragaszkodott az anyjához. De ez az anyja, ugye ettől származott. Na most, hogy az emberre nézve ez mit jelent? Hát nekünk is van egy örökségünk, egy származásunk. Mi emberek vagyunk. Van egy emberi természetünk, és amikor Jézus Krisztus beköltözik az életünkbe, akkor nem szűnik meg az emberi természetünk. Függünk az emberi természetünkből, hiszen testben vagyunk. És ebben a testben hordozzuk Jézus Krisztust. Viszont ugyanúgy, ahogy erre a másik szamára is, erre a nőstíj szamára is ráterítették a ruhákat, ugyanúgy Jézus is kiterjeszti ránk is az ő békeországát. Tehát Jézus, ő nem csak a mi szellemünkkel foglalkozik, nem csak a mi szívünkbe költözik be, nem csak ott vesz hatalmat, hanem ami egész életünkre kiterjeszti az ő kegyelmét. Tehát az, hogy mi ebben a testben élünk, igen, ez egy függőség, ez ettől még függünk jelenleg, ez még hatással van ránk, de Krisztusnak a kegyelme, Krisztusnak a béke országa erre a testre is kihat és kiterjed. Úgyhogy ennyit szerettem volna erről a példázatról mondani, szeretném még egyszer összefoglalni, hogy akkor milyen tanulságok vannak, és majd utána szeretnék még egy-két gyakorlati dolgot mondani, hogy akkor mit tanulhatunk ebből. Ugye itt felsoroltuk, hogy mik voltak itt az események. Először Jézus kiküldte a tanítványait, kettőt egész konkrétan, és ugye ez az evangéliumnak a hirdetését jelképezi. Tehát amikor Jézus fel akarja állítani az országát valakinek az életében, akkor tanítványokat küld. Nem ő maga intézkedik, nem angyalokat küld, hanem a tanítványait küldi el, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtésnek. És a tanítványoknak a dolga az, hogy megoldozzák, vagy eloldozzák a megkötözötteket. Tehát itt volt ez a nőstény szamára csikójával, meg voltak kötözve, és a tanítványoknak az volt az első dolguk, hogy eloldozzák ezeket a szamarakat. Tehát amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor fontos, hogy szabadulást vigyünk az embereknek. Igazi megoldást vigyünk az emberek életébe. És mi magunk is nyilván meg kell, hogy tapasztaljuk ezt a szabadulást ahhoz, hogy Jézus királyként tudjon a mi életünkben bevonulni, létezni, cselekedni. Nagyon-nagyon fontos ennél a szabadulásnál, ennél a szabadításnál, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus tanítványai úgymond eltulajdonították azt a szamarat. Nem kérték el, nem írtak szerződést, hanem egyszerűen oda mentek és eltulajdonították. És utólag nyilván Isten, vagy Jézus szavára hivatkoztak, hogy ez miért működik. Jézus tekintélyére hivatkoztak, de a valóságban, amikor valaki megszabadul, ez csak is Isten igéjének tekintélye által lehetséges. Ez nem kell hozzá erőlködni, meg hangoskodni, meg kiabálni, meg akármi. Isten igéjének a tekintélyén dől el a dolog. Nem az emberi erőlködésen. Ugye erről beszéltünk elég sokat az előző alkalmakon, hogy hogyan lehet szabadulni. Isten igéje által. Itt is ezt a képet látjuk. Ugye a következő kép, amit látunk az, hogy szamarakra ruhákat ráterítették a tanítványok a felső ruháikat. Nagyon érdekes, nem Jézus terítette rá a saját ruháját, hanem a tanítványok terítették rá a ruháikat. Tehát amikor valaki megtér, amikor valaki Jézus Krisztusnak a királyságába bekerül, akkor azt kegyelemmel veszik körül, akkor bűnbocsánatot nyer az az ember, hirdetik neki a bűnök bocsánatát, és utána felül rá Jézus. Ugye amikor Jézus felül erre a szamára, az azt jelenti, hogy nyilván Jézus a szívbe költözik. Elfoglalja királyként a helyét az embernek az életében. De még utána is, amikor bevonult ez a szamár, utána is ruhákat terítettek elé. Tehát ennek a kegyelemnek a gyakorlása, ez folyamatos. Még azután is, hogy Jézus már a szívben van. Utána is szüksége van az embernek gyógyulásra, hogy a lelke az Isten kegyelme által meggyógyuljon, megerősödjön a szíve, mert kegyelem által erősödik meg a szív. Ez egy nagyon fontos tanulság ebből, és az is nagyon fontos, hogy a tanítványok és a Jézusért rajongó emberek azok, amik a szamárra és a szamár elé az ő ruháikat terítették. Tehát igenis van szerepünk abban, hogy egymás gyógyulásához hozzájáruljunk. És végezetül azt látjuk, hogy mindenért Istené a dicsőség. Istené és Krisztusé. Ugye Krisztust áldották, mint királyt, amikor ez a szamár bevonult, és Istent dicsőítették. És ugye ennek az a megfelelő, hogy amikor Jézus Krisztus bennünk lakik, akkor az emberek Krisztust látják az életünkben. És Istent dicsőítik. Istené a dicsőség azért, hogy a mi életünket megváltoztatja, és Isteni a dicsőség azért is, hogy rajtunk keresztül másoknak is segíteni tud, és áldásokat tud nyújtani másoknak. És kiegészítésként arról beszéltünk, hogy a szamár csikónak az anyja is vele ment, végig ott volt vele, és arra is kiterjesztették, ugye az is be volt borítva a felső ruhákkal. Tehát az emberi természetünk az nem tűnik el, amikor Jézus az életünkbe beköltözik, de az ő kegyelme, az ő országa arra is kiterjed. És ezért mondja Pál apostol azt, hogy bár testben élünk, de nem test szerint harcolunk. Hogy a test az ott van, de alá van vetve, szolgaként. Hogy a test... Nek nem vagyunk többi adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Tehát ott van a test, de kiterjed rá Jézus Krisztusnak a hatalma, Jézus Krisztusnak az országa. Na most már csak egy a kérdés mindjárt számára. Akarsz-e Jézus szamara lenni? Én akarok Jézus szamara lenni. Úgyhogy... lehetünk szamarak, lehetünk Jézusnak a teherhordó szamarai, és akkor Jézus bennünket is fel fog tudni használni arra, hogy mások is Jézus tanítványai legyenek, ők is Jézust hordozzák, ő bennünk is Jézus királysága tudjon működni, de ez egy jó példázat arról, hogy ez hogyan működik, hogy ezt az Úr hogyan képzelte el, és ebbe be akar bennünket is vonni ebbe az egész folyamatba, az elejétől a végig, abba is, ahogyan mi Jézus tanítványaivá válunk, az ő királyságát bennünk felállítja, és abba a folyamatba is be akar vonni minket, ahogyan másokban ezt a királyságot felállítja. Úgyhogy sok mindent tanulhatunk ebből a példázatból, és végeredményben Istené minden dicsőség. Úgyhogy bízom benne, hogy az Isten ki fogja bennünk ezt munkálni, hogy mi magunk is előre lépjünk ezen az úton, hogy Jézus teljes mértékben ki tudja bennünk és rajtunk keresztül nyilvánítani a dicsőségét, hogy mi is kegyelemben lépkedjünk előre, növekedjünk a kegyelemben, szabaduljunk és gyógyuljunk, és így eszközök lehessünk arra, hogy mások is szabaduljanak és gyógyuljanak, és Isten királysága teljessé lehessen ezen a földön. És igen?
Választ kapni, hogy akkor hogyan tudod, hogy van erőd Jézus pont parancsolnak a személynek. Te hogy látod?
Hogy amikor elküld Jézus a tanítványait? Hát úgy, hogy Jézus elküld. Ez a válaszom. Tehát, hogyha nem Jézus küld, hanem a saját elgondolásod szerint mész, akkor nincs erőd. De azért kell megerősödni a kegyelemmel. Tehát ez, amiről beszéltem, hogy ebbe az egész folyamatban, ez egy dinamikus folyamat. Tehát azok a tanítványok, akik maguk is megtapasztalják a kegyelmet, akik maguk is megerősödnek a kegyelemben, akikben Jézus uralkodik, azokban az emberek Jézus cselekedeteit fogják látni, Jézus fogják dicsőíteni, Jézus fog bennük elmenni azokhoz a többi emberekhez, akiket meg kell szabadítani. Tehát ez nem önmagamnak való bebeszélés, hanem egy valóságos tapasztalat, amiben nekünk is meg kell erősödnünk, nekünk is meg kell szabadulnunk, meg kell gyógyulnunk, és meg kell erősödnünk a Krisztus kegyelmében, és akkor Jézus Krisztus olyan erős lesz bennünk, hogy amikor oda megyünk valakihez, akkor tudjuk közvetíteni másnak is ezt a szabadulást. Nagyon jó a kérdés, így talán érthetőbb akkor az egésznek a lényege, mert a példázat erről szól.
Én arra gondoltam, hogy nagyon kell imádkozni, hogy kapjunk ilyen is, hogy oda mehetek.
Ez így van, tehát nem beszélünk különböző dologról szerintem. Az a lényeg, hogy Jézus dolgozzon bennünk és rajtunk keresztül, nem pedig a saját elgondolásunk szerint cselekedjünk. Úgyhogy ezzel egyetértünk. Köszönöm a hozzászólást. Isten áldja meg az ő igét bennünk, imádkozzunk.